Kedves testvérek, a feladatom még az, hogy egy rövid visszatekintést tegyek. Na, ne tessenek megijedni, elkészült a teljes anyag, ami több mint 100 oldal, 101 oldal lett. Ne tessenek megijedni, nem fogom felolvasni, mert akkor a sütemény tényleg nem lenne elég. Viszont egy rövid visszatekintést szeretnék tenni. A családomban van egy olyan tagunk, akivel állandóan vitatkozom, mert ő azt mondja, hogy ő beleszületett az Istennel való közösségbe, és beleszületett ebbe az állapotba, amiben van. És olyan jó volt, hogy megerősödött bennem az elmúlt hetek, hónapok előadásai folyamán, hogy akkor, amikor az ember beleszületik ebbe a világba, akkor nem az élet értelmét találja meg, és bele születik az élet értelmébe, hanem abba születik bele, hogy keresi az élet értelmét. És olyan jó volt az első alkalommal erről hallani, hogy igenis kell, hogy az életnek legyen értelme. És sok mindenben keresi az ember. Sok mindenben. De onnantól kezdve, hogy beszélünk arról, hogy van örök élet és van örök kárhozat, onnantól kezdve nem mindegy, hogy mi az életünknek az értelme. Nem mindegy. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy akkor, amikor az ember beleszületik ebbe a világba, akkor abba születik bele, hogy keresi az életének az értelmét. És mindannyian, legyen az évek vagy évtizedek óta bölcs ember, akkor is Isten nélkül sose fogja megtalálni az életnek az értelmét. És nem lehet beleszületni. Majd erre fogok utalni majd a következő fejezet címek alapján. Nem lehet beleszületni a vallásba, a kereszténységbe, az Istennel való kapcsolatba. Egy csodálatos ajándék, bár néha gyerekek, meg sajnálom, hogy papgyerekek, de egy csodálatos ajándék, amikor úgy nőnek föl, hogy már tudnak imádkozni. Mi minden alkalommal, amikor együtt összejövünk imádkozni, akkor kijelölöm vagy az egyik gyereket, vagy a másik gyereket, hogy akkor imádkozunk, és akkor az egyik dalra fakad, áld meg édes Istenünk énekei, a másik pedig jövel Jézus imádságát mondja. Nagy ajándék, de nem születik bele. Beleszületik a környezetbe, hogy kap egy lelkületet, de neki is megtérésre van szüksége, újjászületésre, mert ha nem történik meg, akkor az élet értelme az nem adódik meg, és nem fog látni örök életet, hanem örök kárhozatot lát, hiába papgyerek. És az élet értelmét azt el lehet kezdeni ott, hogy elkezdem komolyan venni a Szentírást. Elkezdem komolyan vizsgálni az Istennek az igét. Remélem nem fogok senkit sem megbotránkoztatni, drága testvérek, de hadd mondjam el, hogy az Istent szaván kell fogni. Szaván kell fogni. Sőt, szaván lehet fogni. Ha Isten ezt mondta, akkor nézzük meg. Vizsgáljuk meg. Vizsgáljuk meg az ő szavát, hogy mit mond. Ez olyan, drága testvérek, mint a gyermek. Drága testvérek, az utóbbi időben, nem tudom, valami oknál fogva a postaládánkba mindig oda kerül egy Playmobilos reklámújság. Ez a Playmobil, ez a Lego. És akkor beviszem, na, gyerekem lapozgatja, és akkor mondja, hogy édesapa, akkor tudod, mit vegyél meg? És akkor mondja, hogy mit vegyél meg. És valahogy nagyon ráállt erre a Playmobilra. És aztán mondta neki, jól van, kislányom, megveszed csak fejedbe. És másnap jön, és azt mondja, hogy édesapa, azt mondtad, hogy megveszed. Nem felejti el. És számon kér. És drága testvérek, mi így mehetünk Istenhez. Így mehetünk Istenhez, hogy szaván fogjuk Istent, hogy Uram, ha Te ezt mondtad, akkor szeretném rád bízni az életem értelmét. Szeretném rád bízni. És azok, akik még nem tették meg, azok megtehetik. Legyen az idős vagy fiatal, megtehetik. Mert Istenben nem fognak csalódni, és az Isten igéje, az valóban egy olyan drága kincs, kedves testvérek, amely által meg lehet ismerni az Atyát, meg lehet ismerni az ő fiát, meg lehet ismerni az ő akaratukat. Meg lehet. És szavukon lehet fogni. És el lehet indulni. Ez olyan, kedves testvérek, ez egy bizalmi kérdés. Ez egy bizalmi kérdés. A kislányom bízott benne, hogy én meg fogom venni. El lehet ám játszani ezt a bizalmat. Kedves testvérek, a Szentírás nagyon sok alkalommal használja a házasság képét az Istennel való kapcsolatban. A házasság olyan, hogy egyszerűen rábízom magamat a feleségemre, a feleségem pedig rám bízza magát. És egy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki, amely mással nem alakulhat ki. Mással nem. Ha már másra is kilakul, az már gyanús. Délelőtt az iskolába kellett lennem, és odajön az egyik pedagógus hozzám, meghatódottan, könnyes szemekkel, és ez nem a mi érdemünk, kedves testvérek, hadd mondjam el. Odajön hozzám, és meghatódottan azt mondja, hogy Krisztián, azt látom, hogy te olyan szerencsés ember vagy. És a feleségednek is elmondta, hogy olyan szerencsés, hogy így egymásra találtatok. És aztán bizonyságban el lehet mondani, hogy hát az Úr hozott össze bennünket. Az Úr adott egymásnak bennünket. Nem kiszemeltem távcsővel, meg éjjellátóval, nem. Na az Úr adott bennünket így. És ez nem szerencse, hanem ez kegyelem. És ez a bensőséges közösség, ez meglehet az Istennel is, ha ő rá építünk. És aztán meg lehet ismerni a Szent Háromságot. Ez egy különleges dolog, hogy hallhattuk, mind a hárman ugye tartottunk, én kezdtem az Atyával, aztán a fiúról Laci bácsi, és a Szentlélekről pedig Éva néni tartott előadást. És kitűnt, hogy ez egy felettébb nagy titok. Tessék? Ő nem tartott a Szent Háromságról. De most a Szent Háromságról beszéltem. Ez egy felettébb nagy titok, kedves testvérek. De azt is hadd tegyem hozzá, hogy elegendő a Szentírás ahhoz, hogy megismerjük a mennyei Atyát. Elegendő a Szentírás ahhoz, hogy megismerjük az ő fiát, Jézus Krisztus. És elegendő a Szentírás ahhoz, hogy megismerjük a Szent Lelket, aki ott van velünk, mint pártfogó, aki, ha lehet így mondani, mi, mint a Szentlélek temploma, ő bennünk él. Meg lehet ismerni. És ezért fontos, hogy mi ebben a szent, erre a Szent Háromságra építünk, mert nekünk mind a három személy fontos. És aztán, hogy a beleszületésre új megint utaljak, ki az ember és mi a bűn. Na hát ebbe beleszületik az ember, de ebbe aztán nagyon. Beleszületik abba, hogy ember, mert emberként jön erre a világra, és beleszületik a bűnbe. Ez tetszik, nem tetszik, beleszületik a bűnbe. Legyen bármennyire vallásos a környezetünk, akkor is bűnben élünk. Bűnben születünk, és bűnben élünk, és bűnben növekedünk, és hatalmasodik a bűn. Ha valaki nem rendezi ezt a rengeteg bűnt, akkor bűnösen azzal a rengeteg bűnnel és a bűnnek minden következményével megy az Isten elé. Mert ebbe születünk bele. És ezért fontos, kedves testvérek, hogy megismerjük. Én egyszer egy prédikációban olvastam ezt, ha jól emlékszem, talán Raffait prédikációjában, és ez annyira sokat jelentett nekem, ez az igekötős, hogy megismerni a bűnt, felismerni, és aztán beismerni. És ez, hogy mennyire fontos, kedves testvérek. Mert mi csak arra vagyunk hajlamosak Isten nélkül, hogy a más bűneit ismerjük meg. Hát erre aztán valahogy nagyon érzékenyek vagyunk. A másik bűnére. Hogy ő mit követett el ellenem, mások ellen. És olyan érzékenyek vagyunk erre. De amikor elkezdünk Istenre tekinteni, akkor nem a másik bűnek ezzel fájni, hanem az én bűnöm. És akkor még ráadásul ott van egy nagy adag önsajnálat, hogy engem, hogy ellenem is lehetne sorolni. És akkor, amikor az ember az Isten jelenlétével lép, akkor elkezd fájni a bűne, az ő bűnei, és aztán azt mondja, hogy Uram, én ettől a bűnnek és a bűnnek a sokféle következményét én leszeretném tenni. Én szeretnék ettől szabadulni. Hányszor éltem meg, drága testvérek, amikor valaki valamitől szabadulni akart. És mindent megtesz, hogy szabaduljon attól. hányszor próbálnak lerázni engem is, hogy hányszor próbálok egy-egy Jehova tanúit lerázni, szabadulni akarok tőle. És az ember, amikor az Isten jelenlétébe lép, akkor szabadulni akar a bűntől. Szabadulni. És aztán ez vezet oda, kedves testvérek, amikor megismertem ezt, az én bűneimet, eljutottam oda, hogy megtérésre van szükségem. Ez egy első lépés, kedves testvérek, hangsúlyozni kell, hogy minden embernek megtérésre van szüksége. Ha nem tér meg, akkor nem lát az örök életet. Ez ennyire egyszerű. Ennyire világos. Isten egy ilyen képletet, egy ilyen egyenletet írt fel. Ha valaki nem teszi le a bűneit, ha valaki nem vallja meg a bűneit, akkor azért, mert jó ember, azért még nem megy az örök élet. Mert ő azt hiszi, hogy ő jó ember. A gazdag ifjú története. Ah, jó. Nagyon jó történet. Nem példázat, történet. És hiszem, hogy azért iratott meg ez a történet, hogy szembesítsen bennünket, hogy ugyanilyen indulatok és lelkületek vagyunk. Hogy oda megyünk és igazolunk szeretnénk magunkat. És azért, mert ő betartott ilyen és olyan és amolyan parancsolatok. Milyen érdekes, hogy mindjárt az első parancsolat az, ami aztán akadálya annak, hogy közel kerüljön Jézushoz. Mindjárt az első. Nem is megy tovább Jézus. Nem is megy a másodikra, a harmadikra, a ötödikre, a nyolcadikra. És aztán hol van a tizedik? Mindjárt az első parancsolat. És éppen ezért, kedves testvérek, megtérésre és újjászületésre van szükségünk. Megtérés azáltal, hogy Uram, én el akarok indulni azon az úton, amelyet Te elhívsz. És aztán az újjászületésnek a csodája az, hogy elkezd Isten formálni engem az ő szent lelke által. Elkezdi a gondolkodásomat, a hozzáállásomat, a magatartásomat, a személyemet, a személyiségemet. Elkezdi formálni. És újjászül szent lelke által. És erre van a szükség. És az, aki nem született lélektől és víztől újjá, nem lehet be az Isten országába. És nem azért, mert Isten kirekeszti őt, hanem azért, mert ő rekeszti ki saját magát ebből a lehetőségből. És éppen ezért fontos ennek az első lépése útja az, hogy bűnt vallok. És aztán vágyom arra, hogy az Úr bocsásson meg Jézus Krisztusért. Nekem olyan sokat jelent, kedves testvérek, most divat ez a 3D-s szemüveg. Múltkor elmentem, kipróbáltam, marha jó. Teljesen másképp látom a tévét abban a szemüvegben. És olyan sokat jelent az, kedves testvérek, hogy azzal, hogy én megkaptam azt a lehetőséget és kegyelmet, hogy én oda menjek az Úrhoz, azzal Isten fölvett egy ilyen szemüveget. Mert amikor én elé fogok állni, akkor ő nem engem fog látni, hanem Jézus Krisztust fogja látni. Mert ő ezen keresztül nem az én bűneimet látja, hanem azt, hogy én elfogadtam azt, hogy Jézus följött a keresztfára az én bűneimet. Hogy ő értem halt meg. És ő ezen a elnézést a képért szemüvegen keresztül néz engem majd odát. És ezért fontos a bűnvallás és a bűnbocsánat kérdése a hívő ember életében. És aztán elkezd imádkozni, ahogy hallhattuk, nekem olyan sokat jelentett, hogy mik az ismérvei, hogy táplálkozik, hogy tisztálkodik, és lehetne sorolni, majd már kézben van reménység szerint mindenkinek a kezében, majd el lehet olvasni, hogy milyen ismérvei vannak, és az imádság az egy ilyen dolog. Ez olyan, kedves testvérek, hazamegyek sokszor késő este, és akkor a feleségem, ugye egész nap itt a látogatók, hallgatok embereket, vagy beszélek, és akkor arra vágyom, hogy hazamegyek egy kicsit, hogy csendben legyek, hogy megnyugtassam én is a lelkemet, letegyek dolgokat Isten elé, ami engem terhelt esetleg aznak, és akkor oda a feleségem, és azt mondja, hogy beszélgessünk. Na, ember, ne viccelj, amikor most te is beszélgetni akarsz. Jó is fáradt. És akkor azt kell mondanom, hogy persze, hát rád nem szakítottam időt. És természetes kell, hogy legyen az, hogy, hogy én akkor beszélgetek, és megosztom a terhét, meg ő is megosztja velem. És az imádságban is ez kell, hogy annyi gondja van az Úrnak, drága testvérek, annyi gondja van az Úrnak, gondoljunk bele, hogy hány embere van gondja. És Isten nem így áll hozzá, hogy én, hogy jaj. Isten vágyik arra, hogy megszólítsuk őt az imádságban, hogy vigyük el a legapróbb terheket is, hogy letegyük a bűneinket, ő a bűneinkkel akar foglalkozni, azzal, hogy meg akar bocsátani. Ő meg akar tisztítani, ő ezért Isten, kedves testvérek, ezért Isten, mert ő ezt mind magára vállalja. És aztán jönnek a szentségek, amely által átélheti az ember az Istennek a jeleit és csodáit. Talán most nem akarok utalni mind a kettőre, de úrvacsorában valami különleges közösséget élhet meg. Nyilván gyermekkorban nem úgy éli meg azt a közösséget az Istennel. De az úrvacsorában egyszer hallottam egy prédikációt, Győri János prédikált erről, hogy az úrvacsora tulajdonképpen a mennyországnak az asztal széle. És ez nekem olyan sokat jelentett, hogy tényleg amikor én odaborulok az Úr oltára elé, akkor az tulajdonképpen a mennybe vezető asztalnak az ez a széle. És hogy mennyire drága kint számunkra az, hogy élhetünk az Úr Jézus testével és vérével, kenyérben és borban. Megtapasztalhatjuk, nem szellemileg, itt hangsúlyozom ezt, nem szellemileg éli át kupán az ember a bűnbocsánatot, hanem fizikálisan is átélhetem. Hogy értem adatot az ő teste és vére, és ezért teszem magam az kenyérben és borban. Tehát nem csak szellemileg, lelkileg, hanem fizikálisan is átéletem a bűnbocsánatot. És ezért fontos, kedves testvérek. És aztán eljuthatunk oda, hogyha sokan leborulnak az Úr elé, az oltár elé, és hogyha le tudunk borulni együtt, úrvacsorát véve, akkor kialakul egy közösség, és nem akármilyen közösség, a Mester terve szerinti közösség, a Mester terve szerinti gyülekezet. És hogy milyen egy Mester terve szerinti gyülekezet, azt hallhattuk, nem akarok rá utalni. De egy biztos, kedves testvérek, hogy vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáljuk meg a hozzáállásunkat ahhoz, hogy vajon a Mester terve szerinti gyülekezet vagyunk-e. Megteszek-e mindent, hogy a Mester terve szerinti gyülekezet legyen ez a nyíregyházi gyülekezet. Megteszek-e mindent. Nem a másik, én. Megteszek-e mindent. És aztán a Mester terve szerinti gyülekezetben, ahogy olvashatjuk Jelenések könyvében, a Mester terve szerinti gyülekezet és a gyülekezeti tagok megszűrik a tévtanításokat. És azok, amelyek nem az Úrtól vannak, azt kivetik, azt megtagadják attól, azt eltaszítják azokat a dolgokat. Mert ez nincs meg. Akkor szépen belopóznak, kedves testvérek, alattomos módon, és aztán elburjánzik. Ez olyan, kedves testvérek, a hajszál gyökér. Ez ilyen. Szép hajszál gyökér, és aztán átszövi. Ugye ilyen a virágoknak a hajszál gyökere. Hogy ki akarom emelni, és aztán földestül jön az egész. Mert annyira átszövte a hajszál gyökér a földet. Ilyen a tévtanítás is. Ha átszövi a gyülekezetet, akkor a Mester nem tud benne gyönyörködni. Mert nem tagadta meg a tévtanításokat. Ezért fontos, hogy legyünk éberek, és kedves testvérek, ne a mi gondolkodásunkhoz, meg a mi felfogásunkhoz mérjük a tévtanításokat. Az helytelen az a gyülekezet, amelyik a saját értékrendje szerint ítéli meg, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Az nem Isten szerint való. Az való Isten szerint, kedves testvérek, hogyha elkezdem az Isten igényét hozzátenni, és megállapítja, hogy az megáll az igen mérlegén vagy sem. És ha nem áll meg, akkor azt attól el kell határolódni. Sokkal következetesebben el kellene határolódnunk nekünk itt 2012-ben a tévtanításoktól. Sokkal következetesebben, ahogy az első században, meg a második században, drága testvérek, ott nagyon komolyan elhatárolódtak. Sokkal komolyabban, mint mi most tesszük. Mi azt mondjuk, hogy lenyeljük, elfogadjuk, mert toleránsak vagyunk, meg tolerancia, mert most ez a bűvös szó, és aztán szépen a bűnnel megalkudva toleránsok leszünk, és nem leszünk mester terve szerinti gyülekezet. És kedves testvérek, őben aluli lenne, hogyha a mostani alkalmat összefoglalnám. De úgy gondolom, hogy ami fontos, hogy keressük a helyünket. És olyan drága ige számomra Máté evangéliumából, amikor Jézus azt mondja, te csak az Isten országát keresd és az ő igazságát, és ráadásként minden megadatik néked. Keressétek, kedves testvérek, az Isten országát és igazságát, és aztán megadatik, hogy hol kell szolgálni, hogy Isten hol akar felhasználni. Megadatik, de először az Isten országát keressétek. Ne a szolgálatot. Tehát az, aki először szolgálni akar, és nem mélyül a hitben, ahogy hallhattuk, az a szolgálatnak fogja szentelni az életét. Azt pedig tudjuk, hogy az nagyon-nagyon nagy gáz. És az az ember, aki Isten országát keresi, annak majd megadatik ráadásként még több minden, mint amire vágyott. Kedves testvérek, én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ami az elmúlt 4 hónapban hallható volt, az építő volt. Hogy nem csak hazamentünk, kipipáltunk, hetente jöttünk keresztkérdésekre, mert nem volt más elfoglaltságunk, és lehetne sorolni, hanem nagyon bízom abban, hogy Isten szent szavát, drága szavát, azt forgatjuk a mi szívünkben. Hogy valóban jobban megismerhettük őt ezeken az előadásokon keresztül, mert ez volt a célja. Mert ez nem történt meg, akkor minden hiába valóság. Minden. Csendesedjünk el, imádkozzunk, jó? Hagyjuk meg fejünket. Drága Urunk, köszönjük ezt a néhány hetet, hónapot. Köszönjük azt a rengeteg ismeretanyagot, amelyet elsajátíthattunk, és az én szívem olyan hálás, hogy annyi mindenen keresztül tanítottál, és sok mindent rendszereztél az én szívemben, az én gondolataimban, és hálás a szívem, hogy közelebb kerülhettem hozzád a hallottak által, az előadások által. És köszönöm, hogy különböző helyzetekben, különböző oldalakról ismerhetünk meg téged, hiszen neked annyi oldalad van. Olyan sok oldalú vagy, hogyha lehet így fogalmazni. Köszönjük, Urunk, hogy minden előadásban rólad lehetett szó. És köszönjük, Urunk, hogy hozzád igazíthatjuk az életünket, hogy hozzád viszonyíthatunk mindent. Hogy te egy teljesen más alternatívát, perspektívát adtál az embernek, amelyet nem ad meg világot. Te is mondod, hogy én békességet adok nektek, és én nem úgy adom nektek, hogy a világ. Sokszor megtapasztalhattuk, hogy a világ mit ad és hogyan. Sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy a sátán hogyan ad, és aztán hogyan nyújtja be a számlát. Urunk, köszönjük, hogy te az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Te azt mondod, hogy keressetek, kérjetek, zörgessetek. És azt ide mondod, nem rá akarod tukmálni magadat az emberre. Teljesen másképpen dolgozol, másképpen működsz ebben a világban, mint hogy a sátán. A sátán ajtóstúl ront a házba sokszor. Olyan lehengerről tud lenni, embereket lehengerel, elhitet, hamis fényt hoz, és aztán hányan dőlnek be neki. És úgy köszönjük, hogy te csendesen az ajtó előtt állsz és zörgetsz. És mindazok, akik megnyitják az ajtót, azokhoz te bemész, közösséget válasz, velük vacsorálsz. Köszönjük, Urunk, hogy minden egyes ilyen alkalom egy ilyen találkozási lehetőség. És Urunk, könyörgünk azért, hogy azoknak, akiknek az életében nem adatott még meg, mert nem figyeltek rád, vagy nem vettek komolyan, vagy mert elmentek a te szavad mellett, akiknek az életében nem történt meg ez a változás, ez a leborulás, ez a vágyakozás utánad, azoknak te add meg, mert minden tőled van. És Urunk, könyörgünk azért, hogy legyenek életrendezések, megtérések, bűntől való elhatárolódások, és legyenek szent életek, olyan életek, amelyeket te szentelsz meg, te teszel szenté, drága véred által. Hiszen ahogy olvashatjuk Péter levelében, nem aranyom vagy ezüst, hanem a drága véren. A hibátlan és szertőtlen drága véren váltattatok meg. És ezért tudunk olyan jól tudni, és olyan jól látni, hogy veled tényleg rendeződik az élet. Hogy téged lehet szabadon fogni, hogy oda lehet menni, hogy le lehet borulni. És azt mondod, hogy Uram, hogyha te ezt tényleg így akarod, és így mondod, és ezt vállalod, akkor én is vállalni akarom. Én is szeretném rád bízni magam az életemet. És Urunk, add meg, hogy ez meglegyen minél több ember életében, ebben a gyülekezetben is. Hogy tedd élő kövekké a gyülekezet tagokat. Tedd élő egyházzá, az evangélikus egyházat. Hogy ne alkudjunk meg a bűnnel, a tévtanításokkal. Mert ciki szólni, vagy kellemetlen. De valóban könyörgünk azért, hogy Mester terve szerinti gyülekezet legyünk. Könyörgünk azért, Urunk, hogy te tetszésed szerint tudjunk járni hitben. Kérünk azért, hogy te tisztíts meg, te szentelj meg bennünket. Te véred által megmosod a tiédet. És ezért teljesen másképpen tekintesz a tieidre, akik ismernek téged, akik vállalták emberek előtt. Talán jó tudni, hogy te azt vállalod, hogy mennyei atya előtt is. Köszönjük a te véredet, amely megtisztít, amely megmos, amely újjáteremt. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk gyermekeid, és így szolgáltunk téged. Így, akik nem a szolgálatnak szentelték az életüket, hanem neked. Így, akik már vágynak arra hálából, hogy neked adjanak dicsőséget, mert eddig az ember magának kereste és szerezte a dicsőséget. Aztán ettől a ponttól kezdve az ember hálából a te dicsőségedre tesz minden. Adunk, hogy így tudjuk neked adni a dicsőséget mindenért és mindenben. Hogy a te akaratodat keressük. Könyörgünk azért, szenteld meg ezt a drága gyülekezetet. Mert te szent vagy. És Urunk, könyörgünk azokért, akik most nem tudtak ma eljönni. Könyörgünk azokért, akik hallhatták ezeket az alkalmakat, előadásokat, de szabadat, munkálkodj bennünk az ő életükben. És mindazok, akik forgatják a szívükben ezeket a dolgokat, azok ne bizonytalanodjanak el, hanem merjék rád bízni magukat. Merjenek újat kezdeni, merjenek bűnt megtagadni, és merjenek engedelmeskedni neked. Ha jó lenne engedelmes gyermekeidként élni ebben a világban. Drága Úrunk, kérünk, hogy állj meg bennünket. Könyörgünk betegekért, a gyászolókért. Könyörgünk azért, hogy valóban te adj erőt elhordozni terheket, nehézségeket. Úrunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásson meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadítsunk a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.